Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Elfoglalva, a 778. dicséretünket énekeljük, amely a Barna énekes könyvben található. A 778. dicséretünknek mind a három versét fogjuk énekelni. Mit használ kereszténységem? Így kezdődik ez a dicséret, és a 42. Zsoltár dallamára énekeljük. Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ővé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva a helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk meg hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. 22. úrnapjából. A 22. úrnapja kérdéseit és feleleteit Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk.
Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem megy ez élet után azonnal az ő fejéhez Krisztushoz, de testem is Krisztus ereje által feltámasztván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam.
Isten igéjét Péter apostol második leveléből olvasom. Péter apostol második levelének harmadik fejezetéből az első 13 verset. Péter második levelének harmadik fejezetében az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és az apostolainak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen embereknek pusztulása napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Isten áldása legyen, maradjon rajtunk, közöttünk, megértessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, egyik szavunkkal dicsőítünk téged, s arról éneklünk, milyen jó a te házadba jönni, itt lenni egymással a te színed előtt és a te jelenlétedben. A másik dicséretben elcsöndesedünk, mert sokszor ezek a szavak nem igazán átgondoltak, nem a szívünkből jövőek, s vajon mit használ a mi kereszténységünk, ha nincs mögötte a mi döntésünk, odaszánásunk, a neked való engedelmességre való törekvésünk. Arra kérünk téged, hogy e szent helyen emlékeztess bennünket, és indíts mindannyiunkat önvizsgálatra, miért is jöttünk, és miért is vagyunk itt a te színed előtt. És engedd megértenünk ezen a mai órán is azt, amiért mindenre szükségünk van nekünk. Köszönjük a lehetőséget, köszönjük neked ezt a helyet, köszönjük szent lelkedet, aki által jelen vagy, prédikáltatod igédet, újonnan szülött szívünket, világosságot gyújtasz, megértésre vezetsz bennünket, aki által táplálod a mi szívünkbe a szeretetet feléd és egymás felé. Engedd, hogy jelenlétednek sokféle csodája most is látható és tapasztalható legyen közöttünk. Legfőképpen azáltal, hogy hallunk és értünk, hallunk és cselekszünk. Így vidd jó végbe a mi összesereglésünket ebben az órában, és adjad, hogy lehessen az legfőképpen a te dicsőségedre, és egyúttal lehessen mindannyiunknak épülésére, kapcsolataink, embertársaink hasznára. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására énekszóval készüljünk, a 84. Zsoltárunk 6. versét énekelve. A 84. Zsoltárunk 6. verse így kezdődik, mert minékünk fényes napunk. Testvéreim. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Péter apostol 2. levelének 3. fejezetéből olvasom. Péter apostol 2. levelének 3. fejezetéből az első 4 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Ez már a 2. levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ideje? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nem mondok semmi hatalmas újdonságot, ha azt állítom a mai ige magyarázat kezdetén, hogy olyan világban élünk, ahol ha el akarunk valamit érni, egyre ritkábban elég azt csak egyszer szóba hozni, vagy jelezni. Valahogy leszoktunk arról, és leszokik a világ arról, hogy első szóra történjen valami. Ma gyermeknap van, és ez különösképpen is eszembe juttatta azt a tapasztalatot, amivel sajnos én magam is küzdök gyermekeimmel kapcsolatban, hogy milyen sokszor mondjuk el nekik is. Talán mindannyian, akik gyermekeket nevelünk és neveltük, következő mondatokat. Hányszor mondtam már? Elmondtuk egyszer, de nem történt semmi. És akkor elmondtuk kétszer, háromszor, és a végén föltesszük ezt a kérdést, hogy hányszor mondtam már? Vagy ennek van egy behatároló kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy nem akarom sokszor elmondani. De már ezzel a mondatunkkal is azt mondjuk, hogy el fogom még többször mondani, mert tudom, hogy egyszer elmondani nem elég, de sokszor nem akarom elmondani. Aztán van, amikor azt mondjuk, befejeztem. Nem mondom el többször. Nos, talán a családon belül, ami szójárásunk is mutatja azt, hogy valójában egy ilyen világban élünk, ahol sokszor mondunk el sok mindent, mire az végre beteljesül, és a legidősebb testvérek azt gondolom, hogy hosszú lexikonokat tudnának arról írni, hogy mik voltak azok a dolgok, amiket végtelen sokszor mondtak el, és még mindig nem teljesültek. És még mindig nem mentek végbe. Még mindig nincsenek úgy a dolgok. Péter levelének 3. fejezetében a címzettekhez úgy szól Péter, hogy ez már a 2. levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ugyan nem mondható még tolakodónak ez a 2 rövid írás, Péter azonban jelzi, hogy miért ír megint. Hogy ennek oka van, hogy ő ír. Nem az az oka, hogy amit korábban írt, az lejárt, érvényt vesztett dolog lenne, hanem ír, újraír a testvéreknek, nem is feltétlenül egetverően nagy és új dolgokat, amit azok még nem tudnak. De akkor miért ír? Ő maga megválaszolja ezt, azt mondja el, hogy emlékeztetés által akarja ébresztgetni az ő lelki testvéreinek, a gyülekezetnek tiszta gondolkozását. Szépen megjelöli ezt Péter. Gyülekezeteknek írja ezeket a sorokat, és mi arra gondolhatnánk, természetesen magunkból kiindulva, hogy egy gyülekezetnek nem elég egyszer megérteni az Isten igazságait? Én úgy gondolom, hogy mi sokszor vagyunk úgy, hogy no, ezt én már hallottam, ezt én már tudom. Ha a keresztény egyházban elhangzik Jézus neve, akkor legtöbb ember azt mondja, na jó, hát Jézust, őt már tudjuk, ezt a leckét tudjuk. Akkor valami jobb prédikáció, valami extrémebb üzenetre volna szükségünk. Megy is a küzdelem ma az egyházba, hogy valami olyat mondjunk, amilyet eddig még nem mondtunk. És az egyház jól is teljesíti ezt a mércét, sok olyan butaságot mond, amit még eddig nem mondott. Sok olyan fölösleges dolgot mond, aminek semmi köze nincs a Bibliához, a keresztény hithez. De valóban új, az emberek a templomban még nem hallották. Nos, testvérek, Péter azt mondja, hogy nekünk nem elég egyszer megérteni, vagy megismerni Isten igazságait. Sőt, még az sem elég, hogyha megismerjük az evangéliumot, vagy úgy gondoljuk, hogy már hallottunk némely dolgokat a hit szabályairól, és ezekről mi többet nem akarunk hallani. Mert egyszer bizonnyal elég megértenünk, de olyan az ember lelke, és olyan a hívők élete itt a földön, mint egy tábortűz, amelyet természetesen egyszer összerakunk fából, alágyújtunk, és az szépen ég, de ha nem tápláljuk, ha nem gondozzuk, akkor annak leszünk tanúi, hogy egyre jobban lelohad a láng, és ha aztán még a hamuba nem lehelünk életet, akkor végül teljesen ki is alszik. Arról nem is beszélve, hogy mi történik akkor a tábortűzzel, ha elkezd esni az eső, vagy viharos szél támad. Nos, az ember ismerete, az ember lelke valahogy hasonlóképpen működik, valamikor hitem, reménységem szerint lángra lobbantunk Isten igazságait megszeretve, az evangéliumot megértve, s ha azt gondoljuk, hogy nincs többre szükség, csak annyira, amit akkor megértettünk, amit akkor felfogtunk, akkor tanúi vagyunk mi is annak, hogy ez a tűz a szívünkbe, mintha lohadna. Mintha már nem volna olyan forróság a szívünkbe, amikor Jézus nevét halljuk. Miért van az, hogy régen, amikor bele gondoltunk abba, hogy Jézus Krisztus helyettünk szenvedett, érzelmileg fölindultunk, talán még könnyek is jöttek a szemünkbe, összetettük a kezünket és imádkoztunk, most meg úgy megyünk el emellett a tény mellett, olyan hideg szívvel, olyan ridegen, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Nem arról van szó, hogy valamit elfelejtettünk, sokkal inkább arról van szó, hogy ennek a tüze nem melegíti át a mi szívünket. Testvérek, az ember lelke ilyen. Ezért beszél Péter a gyülekezetekhez és az ő olvasóihoz, és ezért inti őket, és ezért prédikál nekik, hogy az ő gondolkozásuk, és ez alapján az ő életüknek minden egyes döntése tiszta és világos legyen, sőt, az is maradjon. Azt mondja, az emlékeztetés által ébresztgetlek benneteket, lelki testvéreim, a tiszta gondolkozásra. A tiszta gondolkozásra. Itt nem valami olyan tiszta gondolkozásról beszél Péter, mint amit mi sokszor annak gondolunk. Azokat mondjuk tiszta gondolkozásúnak, akiknek van élettapasztalata, és az élettapasztalatukról jól tudnak beszélni, vagy a tapasztalataik által jól szervezik az életüket. Vannak ilyenek körülöttünk, nem is kell, hogy hívők legyenek, sőt, olykor, mint hogyha a hitetlenek között többen is volnának ilyenek, akik, ha egyszer beverték a falba a fejüket, nem mennek neki még egyszer. És ettől olyan tapasztaltak lesznek, hogy szinte irigylésre méltó, tiszta, világos a gondolkozásuk. Hogyan érhető el az, hogy a hívő gondolkozása is tiszta maradjon? Azt mondja az apostol, hogy Isten igazságainak tiszta ismerete azon áll, hogyha a hívők eszükbe tartják a proféták és az ő apostolaik Úrtól kapott parancsolatait és üzeneteit. Egy nagyon fontos dolog ez. Valami olyasmi, amiről régiek úgy beszéltek, és ezt Péter olvasói is ismerték és tudták, hogy az Úr igazságait forgattam a szívemben. Az ott volt előttem az Úr igazsága. Nem hagytam, hogy amit Isten megértetett velem, az valahogy úgy hátra kerüljön, vagy fölkerüljön a polc tetejére, vagy kikerüljön a sufniba, hanem azt mindig ott tartottam magam előtt, mondták az ószövetségi emberek, a zsoltárosok. Hogy az ott forgott előttem az Isten igazsága. És most mit mond Péter? Azt mondja ezeknek az újszövetségi testvéreinek, hogy nektek is eszetekben kell tartanotok mindazt, amit Isten a prófétákon és az apostolaitokon keresztül nektek adott üzeneteket és parancsolatokat. Mert ezek azok, amivel a hit lángja táplálható a ti szívetekben. Ha nem tápláljátok az Isten felé való bizalmatokat mindazzal, amit Isten kijelentett, akkor ez a bizalom csendesen, lassan le fog lohadni. És csendesen, lassan először langymeleg emberekké váltok az Isten hit tekintetében, majd pedig a végén ez az Isten félelem, ez az Isten hit ki is halhat a szívetekből, látszólag eltűnhet onnan teljesen, eltávolodhattok őtőle és az ő igazságaitól. Testvérek, ma sincs más dolog, amivel a hit, az Isten felé való bizalom életben tartható és melegen tartható a mi szívünkben, csak az, amit Isten nekünk kijelentett. Ezért nagyon fontos a hívő embereknek az igét megismerniük, ezért fontos nekünk az igét olvasnunk, ezért fontos afölött elcsendesednünk, magyarán azon gondolkoznunk, ezért fontos igét hirdetnünk, és az ige hirdetést hallgatnunk. Személyes szükség ez egyfelől, hiszen a hit is egy személyes dolog, ami engem, Jézus Krisztus által Istennel összeköt, de tulajdonképpen a gyülekezet tevékenysége is ez. Az Isten tiszteletnek, az összegyülekezéseinknek ezért középpontja Isten igéje, testvérek. Isten igéje. Mert ezáltal az ebbe való elmélyedés, az e felett való gondolkozás, az e fölött való ismeretszerzés az, ami a hitnek lángját, az Isten felé való bizalmunkat ébren tartja, és nem hagyja, hogy ez a tűz, ami szívünkben lelohadjon. Péter serkenti a testvéreket. Azt írja az olvasóinak, hogy másodszor írok nektek. Újra bátorítalak benneteket, mert ezáltal ébresztgetem a tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Testvéreim, én is serkentelek benneteket. Úgy érzem, hogy a modern világban, abban a jólétben, amiben mi most élhetünk, abban a szellemi szabadságban, ami most biztosított a mi országunkban, mintha inkább restülnénk, mint buzdulnánk. Most szabad jönni, most nem szólnak megérte senkit, most nem büntetnek megérte senkit, és lássátok meg, nincsenek tele a templomaink, majd lássátok meg, milyen gyakran kísért meg bennünket a gondolat, hogy ma van ennél fontosabb dolgom is. Nem jövök el, mert van ennél fontosabb dolgom is. Bátorítalak és serkentelek benneteket, ne legyetek restek. Isten igéje az, az ő igéjének olvasása, az afölött való elcsendesedés itt a közösségben is, az ige hirdetés az, ami a hit lángját ébren tartja a mi szívünkbe. És ezért prédikálunk újból és újból. Sokszor elmondtam nektek, és újra elmondom, nem szeretnék soha sem sportról, sem politikáról, sem bingószámokról, tuti élettippekről beszélni nektek, mert azt hallhatjátok máshol. De az a hitlángját nem fogja lobogtatni a mi szívünkbe. Azt Isten igéje táplálja, s ha itt nem erről beszélünk, s ha idejövén azt mondjuk, na, Jézust már ismerem, ez már nekem nem kell, akkor el fog ez a láng a mi szívünkbe szunnyadni. És aztán végül langymeleg emberek leszünk, akikre Isten azt mondja, ő azokat nem kedveli. Még a hidegeket is, akik a hitnek semmiféle jelét nem mutatják, jobban kedveli az Isten, mint azokat, akik nem érzik át azt, hogy azt a világosságot, amit Isten gyújtott a szívükbe, ébren kell tartani, mert az nem egyszer s mindenkorra szól. Testvérek, raknunk kell a tüzet. És egyszer Isten az ő igazságai által lobbantotta lángra mi szívünket, akkor ez a tűz csak ezek által az igazságok által tartható fönn. Minden évben, majd nyilván ebben az esztendőben is sok baleset lesz, mert az emberek megrakják a kis tüzet, aztán amikor lohad, és úgy gondolják, na gyorsan kéne valami nagy tüzet csinálni, akkor előhozzák az alkoholt, előhozzák az olajat, ráspritzkolják, aztán ég minden. Testvérek, a hit nem így működik, nincsenek speciális olajok, amivel csak úgy hirtelen föllobbantható a hitnek a lángja. Ez az Isten igazságai által lobog a mi szívünkbe, és ha nem azzal tápláljuk, mondhatjuk mi azt, hogy mi csinálunk ezt, meg csinálunk azt, mi jótékonykodunk, meg ezt csináljuk, meg azt csináljuk, az a hitnek a lángját, ami szívünkbe nem tartja ébren. Az csak az Isten igazságai által fog ébren maradni. Ezért mondja Péter az ő olvasóinak, hogy én ezt mondom el nektek. Újra és újra és újra. Azt is megmondja Péter, hogy bizony van eső és van szélvihar mindig ebben a világban, amely a hívők gondolkozását el tudja folytani és el akarja folytani. Mi az, ami veszélyeztette és veszélyezteti a hívők tiszta, igehű gondolkozását, amit ébren kell magukban tartani? Így mondja Péter, az utolsó napokban csúfolódók támadnak. És azt mondja el ezekről az emberekről, akik egy tendenciát képviselnek, egy mentalitást képviselnek, hogy ők mindenből gúnytűznek, másfelől pedig saját kívánságaik szerint élnek. Péter arról beszél, hogy azokban a napokban, ahol az Isten félő gyülekezet megéli az életét, bizony a világban is lesz változás. De nem olyan változás lesz, mint amit feltétlenül gondol a gyülekezet. Hiszen megértették ezek az újszövetségi gyülekezetek, hogy Isten kegyelme most már kiárad minden népre. És ebből nyugodt szívvel gondolhatták volna azt, hogy akkor innentől kezdve azok a népek, akik eddig az Isten nem ismerték, megtérnek. Magyarán jobb lesz a világ. De mit mond nekik Péter? Azt mondja el, hogy ezekben az utolsó napokban a világnak nem az lesz a reakciója, amit ti elképzeltek. Csúfolódók fognak támadni, mindenből gúnytűznek, és az ő saját kívánságaik szerint élnek. Egy megdöbbentő dolog ez. Az, hogy ott az Isten szeretete, amelyet eddig ő a zsidó néppel közölt, és azokkal, akikkel a zsidó nép kapcsolatba került, most Istennek ez a szeretete Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá lett minden ember felé, szabad az út az Atyához Jézus Krisztus által zsidónak és pogánynak egyszerre, és azt gondolnák a hívők, hogyha hirdetjük az evangéliumot, akkor az emberek sietnek az Isten bocsánatát megragadni, az örök életet megragadni, és ezzel szemben arról beszél nekik nagyon józanul Péter, hogy a világ nem fog erre az útra rászaladni. Nem fog rajta kapni Jézus Krisztuson és a kegyelmen a világ. Hanem még titeket, akiken keresztül az Isten beszél, ki fognak gúnyolni, és kérkedően a saját kívánságaik szerint fognak élni. Mit jelent az, hogy mindenből gúnyt űznek? Azt jelenti, testvérek, hogy ezek az emberek majd, akik már akkor éltek, és azóta az utolsó napok tekintetében mindmáig élnek, megkérdőjelzik Isten uralmát és minden hatóságát. Ahogy mondtam, ez elsősorban egy mentalitás. Nem azt jelenti, hogy kimegyünk a Csobánka térre, és ott üvöltöznek az emberek, hogy nincs Isten, nincs Isten. Ez nem így lesz feltehetőleg. Olyanról tudunk, hogy az utolsó időkben odaálltak emberek más emberek elé, és vastapssal hirdették azt, hogy ő az Isten. Ilyet a jelenlévők nagy többsége hallott. Talán kényszerből részt is kellett lenne vennünk. De a csúfolódás, akik mindenből gúnytűznek, az egy emberi mentalitás, ami arról szól, hogy az ember megkérdőjelezi Isten uralmát és mindenhatóságát. Miben tűnik ez, és miben kapható, miben vehető észre? Abban, testvérek, hogy az emberek mindent megengednek maguknak Istennel szemben. Azt mondja Péter, hogy egy olyan világ következik ránk, amelyben az emberek végtelen merészséggel Istennel szembeszállnak, és mindent megengednek maguknak Istennel szemben. Tudjuk, hogy ez egy veszélyes dolog. Ezért szoktuk mondani a gyermekeinknek, hogy utoljára szóltam. Mert innentől kezdve következik egy nyakleves, vagy internet megvonás, vagy tévé megvonás, mert azért ne gondold azt, hogy te mindent megtehetsz velem szemben. Mindenből gúnytűzni azt jelenti, megkérdőjelezik Isten uralmát, minden hatóságát úgy, hogy mindent megengednek magukkalnak Istennel szemben. Ez miben fogható még konkrétabban? Miben ragadható ez meg? Abban, testvérek, hogy az ember fölrúgja Isten teremtési rendjét. A magán életére nézve, a társadalmi életre nézve, a kapcsolatokra nézve, a tiszteletre nézve, a tisztaságra nézve, az ember fittyet hány arra, hogy mit mond az Isten, és hogy mi az ő teremtési rendje. És ha Péter úgy beszélt erről, mint akkor már jelentkező problémáról, akkor 2000 évvel később nekünk itt, azt gondolom, nem kell a szomszédba menni, hogy ezekről a tendenciákról világos képünk legyen. A világ ma sokkal merészebb Istennel szemben, mint amilyen talán Péter idejében volt. Mert a világ ma nem titokban rúgja föl Isten teremtési rendjét, hanem a világ nyíltan és kérkedve rúgja föl az Isten teremtési rendjét. Már nem jó, hogy a házasság egy férfinek és egy nőnek a kapcsolata. Már nem jó az sem, hogy összeházasodunk. Már nem jó az, hogy a gyermekeinket tekintély elv alapján neveljük. Már nem jó az, hogy az időseket, az öregeket tiszteljük. Kísérjük őket életük végéig. Már nem jó az, hogy tiszteletet adunk általában ember embernek. Az ember egyre nyíltabban, egyre kérkedőbben rúgja föl azokat a rendeket, amelyeket Isten megalkotott, hogy ez a világ aszerint az ő dicsőségére működjön, és ami Isten dicsőségére van, az a mi javunkra is van. Testvérek, az ember egyre messzebb megy el, Pétertől már 2000 évre vagyunk, Isten igazságaitól pedig még messzebb, mert látszólag úgy gondolják az emberek, nem történik semmi. Péter erről ír. Azt fogják mondani az emberek, hogy na hol van az Isten, mit csinál az Isten? Lecsap az Isten? Nem csapott le. Nem történt semmi. Szembeszálltunk vele, fölrúgtuk az igazságait. Hol van az Isten? És az emberek minél inkább tapasztalják azt, hogy látszólag nem történik semmi, annál inkább merészebbek, és annál messzebb mennek el. Azt mondja Péter, a saját kívánságaik szerint élnek, és ez tulajdonképpen nem más, mint az ember önistenítése. Mert nem csak arról van szó, hogy az Isten rendjével, Istennel szembe megyünk, hanem arról van szó, hogy az ember magát ülteti az Isten helyére. Ez azt jelenti, és azon kézzel fogható, hogy az ember úgy gondolkozik, az van és az lesz, amit én akarok. Tudjátok, nem kell róla sokat beszélnem, ebben a világban élünk. Az lesz, amit én akarok. Így nevelkedik föl egy generáció. Én mindig megdöbbenek azokon a nagyon céltudatos fiatalokon, akik oda mennek egy munkahelyre, és a második napon már arról dumálnak, hogy ők lesznek a főnökök azon a munkahelyen, mert ők ezt akarják. És nyilvánvalóvá teszik, hogy mindenkin át fognak gázolni, van, aki megmondja, hogy nem lesz irgalma senkivel, mert ő főnök akar lenni, ő uralkodni akar. Mondhatnánk, hogy nem baj a céltudatosság, de milyen elrettentő, amikor valaki isteníti magát, és azt mondja, az lesz itt, amit én akarok, amit én elhatároztam, és más nem lehet. Az ember egyre jobban ilyenné válik. És tudjuk azt, hogyha a magyar közmondást komolyan vesszük, két dudás egy csárdában nehezen fér meg. És gondoljuk csak el, hogyha a társadalom és a generációk olyan emberekből fognak állni, akik magukat istenítik, és mindenki a maga igazságát, a maga akaratát akarja véghez vinni, akkor ez hova fog vezetni? Látjuk is, hogy hova vezet. Látjuk is, hogy hova vezet. Egy csomó fiatal ezzel a gondolkozással végletesen egyedül marad, mert ebbe nem fér bele a másik, mert ő mást akar. És ott vannak kiégve, öngyilkossági gondolatokkal telve, mert nincs értelme az életnek. Az lett, amit én akartam, de itt vagyok egy szál egy magamba. Nos, testvérek, azt mondja Péter, hogy a világnak ez a gondolkozása, ez a tendencia a világba, hogy Isten ellen megyünk, magunkat pedig istenítjük, elhat a hívőkre is. A környezetnek ez a merészsége, ez az elvetemültsége úgy hat a hívőkre, hogy a hívőket megingatja abban a hitében, hogy Isten tényleg az-e, aki. Mert amikor látjuk a világnak a gonoszságát, nem az szokott bennünk fölrémleni, testvérek, hogy hát az Isten azért miért engedi már ezt meg? Hát amikor látjuk a híreket, nem szokott átfutni az agyunkon, hogy Isten, te hol vagy? Hát meddig lehet még elmenni? Meddig lehet még veled szembe menni? És ez tulajdonképpen nem más, mint az Isten félő emberek hitének a megingása. Azt mondja Péter, hogy ez az elvetemültség, ami fokozódik egyre jobban a világban, elhat a mi Istennel való kapcsolatunkra, és megingat bennünket az Isten félelmünkben. De hogy maradhatunk állva? Csak úgy, testvérek, hogyha az Isten felé való bizalmunkat tápláljuk, a mi hitünket tápláljuk, és most itt visszaérkezünk oda, ahonnan elindultunk. Hogyha bátorítjuk és intjük egymást arra, hogy az Isten igéjét, amit kijelentett proféták és apostolaink által, azt őrizzük meg a szívünkbe, azt vegyük nagyon komolyan. Az ördög mindig csak ennyit tesz, és ez egy látszólag ártatlan húzás, hogy csak ugyanaz az Isten, aki így vitte Évát is bele a bűnbe, majd Ádámot is, csak ennyit kérdezett tőlük, csak ugyanaz az Isten, akinek ti gondoljátok? A te életedben is csak így kezdődik. Csak ugyanaz az Isten? Ha nincs a hitnek, az Isten bizalomnak a lángja táplálva nagyon komolyan, rendszerességgel a mi szívünkbe, ha elfelejtkezünk Isten igazságairól, arról a tisztaságra és szentségről, amiről Isten bizonyságot tesz a kijelentésben, akkor testvérek, óhatatlanul válunk langymeleggé, majd hűl ki a mi Úrral való kapcsolatunk. Ezért tehát bátorítjuk egymást. Így bátorítalak benneteket is. Arra, hogy gyertek az Isten tiszteletre. Hogy gyertek el a gyülekezetnek szervezett alkalmakra. Azt mondja a Szentírás, hogy megéri áron is megvenni ezeket az alkalmakat. Lemondani valamiről, kifizetni az árát annak, hogy Isten igéje, az ő igazságait, szentségét, tisztaságát, az ebbe vetett hitünket erősítse bennünk. Sokszor tesszük fel azt a kérdést, és gondolkozunk így, hogy hát el lehet menni a templomba. Remélem megértitek Péter útmutatása alapján, hogy a hívő embernek nem ez a kérdése, hogy el lehet-e menni a templomba. Hanem a hívő ember azt mondja, hogy én elmegyek az Isten házába. Mert arra szükségem van. Mert hétfőtől szombatig a világ, amiben élek, kérkedik. Az Isten igazságait tagadja, tiporja. Kérkedik az, hogy az Isten nem bünteti meg őket. Magukat istenítik. És ez folyamatosan gyengíti a mi hitünket, és amikor Istennel lehetünk, akkor hitünk megerősödik. Akkor elmúlnak a kétségeink afelől, hogy Isten igaz, vagy nem igaz. Hogy Jézus Krisztus ígéretei beteljesednek, vagy nem teljesednek be. Hirdetem nektek azt, amit Péter a felolvasott szakasz végén ír, hogy bizony Jézus Krisztus eljön ítélni majd eleveneket és holtakat, új eget és új földet fog teremteni. De az az új föld és új ég azoknak lesz boldogság, akik hittek ő benne, és akik nem hűtlenkedtek vele szemben. Akiknek a gondolkozását, Isten felé való bizalmát nem tudta megingatni a világnak a forgása, a világ istentelensége. Testvér, tápláld a hited lángját. Tápláld a hited lángját. Őszintén mondom nektek, sokféle hullámzás van ebbe a mi közösségünkbe. 10 éve vagyok itt a szószéknek ezen az oldalán, és látlak benneteket, és látom, hogy olykor fogyunk, máskor többen vagyunk. Nem sikerült a 10 év alatt rájönnöm arra, hogy mi mozgat bennünket abba, hogy egy vasárnap eljöjjünk, vagy mi az, ami visszatart. Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. Soha nincs jó idő, mondja a nóta. De még ez se tendencia. Nem is akarom kutatni. Rájöttem, hogy fölösleges ezt kutatnom. Inkább csak bátorítani szeretnélek benneteket Péter szavaival arra, hogy minden nap, amikor megszólal itt a harang, amikor tudjátok, hogy gyülekezeti alkalom van, gondoljátok meg, vegyétek eszetekbe, hogy erre a mi hitünknek szüksége van. Most lehet és szabad. Éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy majd amikor nem lehet és nem szabad, mert lesz ilyen idő, ne kétségeskedjünk, akkor is ugyanazzal a meggyőződéssel jöjjünk. És akkor is ugyanolyan hűséggel ápoljuk mindazt, amit Isten a mi szívünkbe írt, és amit az ő igéjében számunkra kijelentett, hogy mi az ő örök boldogságába léphessünk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 482. dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 482. dicséretünk első és második versét, az első vers így kezdődik. Mi kegyes atyánk. Itt van a szívünkben, nincs egy. helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te magad intesz bennünket, és egyúttal serkentesz arra, hogy el ne engedjük életünkben a te igazságaidat, kijelentéseidet, amelyeket kegyelmedből, anyanyelvünkön olvashatunk, szabadon hallgathatunk, hirdethetünk. Te látod, hogy e világnak veled szemben való állása, kérkedése bizony hányszor rendít meg bennünket, s hányszor kísért meg az ördög bennünket azzal, hogy úgy sincs semmi következménye a mi engedetlenségünknek, a mi lazaságunknak, a mi lustaságunknak. Köszönjük, hogy most felhívod a mi figyelmünket, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy szeretnéd a mi buzgalmunkat ébren tartani. Mert ennek a világnak arra a világosságra van szüksége, amelyet te hoztál, és amelyet úgy bíztál ránk, hogy arról tegyünk bizonyságot minden időben. Ezért segíts meg bennünket egyéni, de közösségi életünkben is, hogy a te igazságaid, a tőled megértett, tiszta, szent evangélium hadd legyen szívünknek drága kincse, amihez ragaszkodunk, amit nem engedünk el. Kérünk téged, hogy így őrizzél meg bennünket, és taníts a te igazságaid megismerésére, bizalommal való megcselekvésére. Így kérünk most téged azért is, hogy taníts bennünket jó szülőnek, nagyszülőnek lenni, megérteni azt, amit a te ígéd feladatként ránk bíz, amit felelősségként ránk terhelsz. Segíts, hogy abban mindvégig hűen megállhassunk, bárhogy is gondolkozik ez a világ körülöttünk. De kérünk téged, taníts meg bennünket gyermeknek is lenni, és magunknak komolyan venni életünkben, aképpen járni, ahogyan te azt a gyermekeknek rendelted. Kérünk így téged felnövekvő generációkért. Kérünk mindazokért, akik ezekkel a generációkkal foglalkoznak. Hadd tegyük mindezt Isten félelemmel, a te ígédnek útmutatását követve. Kérünk téged azokért, akik félnek gyermeket vállalni. Könyörüljél meg rajtuk, és segíts meg őket, hogy hittel hadd tudjanak tere áttekinteni. És tőled hittel remélni mindazt a segítséget, amit te a maga idejében nyújtasz és bizton megadsz a téged félőknek. Kérünk téged, Urunk, az árva elhagyott gyermekekért, szerte ezen a világon. Emlékezzél meg róluk, és különösképpen is áld meg azokat, akik velük foglalkoznak, akik úgy válnak szülővé, hogy valójában nem vér szerinti szülők. Kérünk téged mindazokért, akik azon gondolkoznak, hogy a gyermekáldást eldobják és elvessék maguktól. Óvd meg őket a bűntől, óvd meg őket attól, hogy gyilkosokká váljanak. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy könyörüljél meg így rajtunk, és a mi nemzetünkön is könyörüljél meg, hogy el ne fogyjunk és el ne vesszünk. Hadd térjünk mi te hozzád. Hisszük, hogy a te igazságaidnak prédikálása, annak hittel való megragadása által te meg tudsz bennünket tartani és menteni. Így emlékezzél meg rólunk egyen-egyenként, családjainkról, szeretteinkről, betöltve ígéreted szerint a téged félők szükségeit. Amen.